Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A második vendégünk Váradiné Csapó Judit, a Rinosz alelnöke. Sok szeretettel köszöntöm. És bár a jelenlévők, ha legalábbis a többségünk nem is az érintettség révén, de azért hallottunk a Rinoszról, de azt szeretném, hogyha ön mondaná el egészen pontosan, hogy mi is ez a szervezet, mi a célja, mi a feladata röviden, és akkor utána majd kérdezünk.
Értem. Először azt a fogalmat szeretném elmondani, hogy mit értünk az alatt, hogy ritka betegség. Minden betegség rossz, de a ritka betegség, ha lehet, egy fokkal még rosszabb, mint bármilyen másmilyen betegség. Ritka betegség alatt azt értjük, ami 2000 emberből egynél kevesebbet érint, és vagy életveszélyes, vagy krónikus, és vagy leépüléssel járó betegség. Ezek a betegségek majdnem mind genetikai eredetűek. Minden genetikai eredetű betegség ritka betegségnek tekintendő, de nem minden ritka betegség genetikai eredetű, tehát vannak olyan ritka betegségek is, amelyek nem genetikai eredetűek, de ezek elenyésző hányadot képviselnek. Tehát a ritka betegségek nagy többsége az genetikai eredetű, de nem biztos, hogy már a születéskor diagnosztizálható. Nagyon sok olyan ritka betegség van, ami az élet későbbi folyamán kezd el tüneteket mutatni, és mivel ezek a betegségek olyan ritkák, ugye, amiben én családilag érintett vagyok, a 100 000 emberből 4-et érint, tehát Magyarországon 400 embert érinthet ez a betegség. Tehát ezek a betegségek olyan ritkák, hogy az orvosi tankönyvekben is csak általában az apró betűs részben szerepelnek, és ezek a betegségek az esetek döntő többségében nem is gyógyíthatók. És mivel ugye apró betűsek nem gyógyíthatók, egy orvos általában ilyen beteggel életében nem nagyon találkozik. És amiatt, hogy nem találkozik vele, emiatt, amikor a beteg a különböző problémáival elkerül az orvoshoz, akkor nagyon nehezen diagnosztizálható. És kereng a rendszerbe éveken, sőt sokszor évtizedeken át, teljesen felesleges gyógyszerezésnek és műtéteknek kitéve, amíg végre megkapja a diagnózist. És azért mondom én azt, hogy rosszabb ritka betegnek lenni, mint bármilyen másmilyen betegnek lenni, mert a ritka beteg az egyedül marad a betegségével. Nincsenek támogató sors közösségek, nincs senki, akinek ilyen betegsége lenne, nincs a környezetben se senki, aki valaha hallott volna ilyenről, az orvos se hallott volna soha életében. Nincsenek magyar nyelvű ismertetők a betegségről, nincsenek betegregiszterek, nincsenek betegutak, nincsenek betegprotokollok, tehát valaki egyedül kell, hogy megküzdjön a betegséggel, hogyha van valakinek egy cukorbeteg gyereke, az se jó, de tudja, hogy mit kell vele csinálni. Ha valakinek van egy ritka beteg gyereke, akkor nem tudja, hogy mit kell vele csinálni. És ezért a ritka betegek nem élvezik az egészségügyben azt az egyenlőséget, azt az esélyegyenlőséget, amit más betegek élvezhetnek. Tehát később jutnak diagnózishoz, nem fejleszt senki számukra gyógyszereket, mert kinek éri azt meg, hogy olyan nagyon kis populáció részére millió dollárokba kerülő gyógyszereket fejlesztenek, és ezért egy ilyen család marginalizálódik. És ezt a helyzetet felismerve jött létre a PIROS 2006-ban, egy olyan apuka hozta létre, akinek a kislánya egy úgynevezett Williams szindrómába szenved, akinél maga a betegség úgy kerül diagnosztizálásra, hogy az apuka az külföldön dolgozott, és a kislánya ott szaladgált 7 éves korában a laboratóriumban a folyosón, és valamelyik orvos ott ránézett, és azt mondta, hogy de hát ez a gyerek Williams-szindrómás. Itt Magyarországon őt akkor nem tudták diagnosztizálni. Tehát 2006-ban jött létre a RIROSZ azért, hogy ezeket a ritka betegeket, akik ugyan mind eltérő betegségekkel szenvednek, de azonos problémákkal küzdenek a ritkaság, az információ hiány, a maradottság miatt, hogy ezeket a betegeket, illetve azokat a beteg szervezeteket, akik ezeket a betegeket képviselik, összefogja. Tehát magyarul a RIROSZ, a Ritka Betegek Országos Szövetsége egy ernyő szervezet, aminek a tagjai elvileg ugye betegek és beteg szervezetek, gyakorlatilag leginkább beteg szervezetek a tagjai, jelenleg egy olyan 43 beteg szervezet lehet a RIROSZ-nak a tagja, de természetesen a RIROSZ minden olyan betegért küzd, minden olyan betegnek az érdekét felvállalja, aki ritka betegnek minősül.
Most kérdeznék valamit, és ez egyáltalán nem vicc, bár úgy fog hangzani, hogy aki mondjuk év óta járja a Kálváriát orvostól orvosig, mert a gyereke vagy hozzátartozója valamilyen problémával küzdő, semmit nem találnak, akkor az menjen el önökhöz, hiszen ott 43 olyan ember biztosan van, aki egy-egy ugyan rá vonatkozó betegséget ismeri, és akár fel is ismerheti az elmondott tünetekből, vagy ha nem is felismeri, de vélelmezheti. Ilyen létezik?
Sajnos nem, mert 6-8 000 féle ritka betegség van. Az Európai Unióban létezik egy úgynevezett Orphanet hálózat, ahol össze vannak ezek a ritka betegségek gyűjtve. Sajnos ez nem elérhető magyarul, csak angolul és franciául. Az Unió ugye 2009-ben felismerte, hogy hát a ritka betegekkel uniós szinten nagyon nagy probléma van, mert ugye egyes országokban is eltérő az ellátottságuk, de egy országon belül egyes régiókban is eltérő az ellátottságuk, nem mindegy, hogy hol születtek, nem mindegy, hogy milyen családba születtek, milyen anyagi körülmények közé születtek, és hogy az Unión belül 3 millió körülbelül a ritka betegek száma, ami azért már egy nagyobb populáció, és ajánlásokat fogalmazott 2009-ben meg az Unió azért, hogy a tagországok kezdjenek el foglalkozni a ritka betegekkel, tehát hogy juttassák őket egyenlő esélyekhez, függetlenül attól, hogy egy kis faluba születtek, tehát hogy ne kelljen az orvos nem ismerete miatt ne jusson el a diagnózisig, és hogyha van gyógyszer, a gyógyszerig, ha nincs gyógyszer, akkor valamiféle támogató vagy fejlesztő szolgálatig. A Magyarország szintén csatlakozott az Uniónak ehhez a törekvéséhez. Idén kell nekünk megvalósítani azt a tervet, ami a ritka betegek esély egyenlőségét hivatott megteremteni, amiben hát olyan célok vannak, hogy szakértői központoknak a kialakítása, ahol egy ritka beteg kártyának a kibocsátása, hogy egy ritka beteg, általában ezek a betegségek, mivel genetikai eredetűek, nem egy szervet érintenek, hanem a multidisziplinális betegségeknek hívják őket, tehát egy szervet több mindent érintenek, és akkor ezekben a ritka beteg központokban komplexen tudnának az orvosok a beteggel foglalkozni, és nem az lenne, hogy a beteg elmegy halásvizsgálatra, de nem mondja meg, hogy ő amúgy izombeteg, egy bizonyos izombetegséggel szenved, aminek speciál hallásvesztés is a következménye, és akkor úgy kereng onnan kezdve, mert nem tudják megállapítani, hogy de végül is mi baja.
Tehát azt egyszer mondani, ha jól emlékszem, 43 vagy 44 féle betegség van jelen a RIROSZ-nál.
Igen, de összesen 6-8 000 ritka betegség létezik.
Már a világon?
Igen.
Igen. Magyarországon hány olyan ember van egyrészt, aki tagja önöknek, és hány lett, aki meg érintett?
600 000-800 000 körül van az érintettek száma. Mivel nekünk szervezetek a tagjaink, azt nem tudom megmondani, hogy az egyes szervezeteknek hány tagjuk van. Van olyan ritka betegség, ahol 10-11 tagot számlál országosan az a betegcsoport, és van olyan ritka betegség, az a szervezet, amit én képviselek, az izombetegeket képviseli. összesen 42 fajta izombetegség van, olyan 300 körül van nálunk a tagok száma, amiből az a betegség, amiben az én családom is érintett, az egy olyan 30 lehet, de statisztikailag legalább 400-nak kéne lenni az országban. De mivel nincsenek regiszterek sem, senki nem tudja megmondani, hogy hány ilyen beteg van.
Egy sematikus példával el tetszene tudni mondani, hogy milyen utat jár végig valaki, vagy egy család, ahol felismerik, hogy valakinek valamilyen problémája van, és amíg eljut mondjuk vagy önökhöz, vagy a megoldáshoz, mert tehát a megoldás ugye önök is lehetnek.
Hát mivel csak 43 beteg szervezetet képviselünk a 6000 féle betegség mindegyikét, nyilvánvalóan ez nem fogja.
Mondjuk egy a 43-ból.
Lefedni, de kétségtelenül tudunk valamennyire irányítani. Van most már ennek a ritka betegekre vonatkozó tervnek a keretében egy olyan elképzelés is, hogy valamiféle ilyen helpline segítő vonal jöjjön létre, vagy valamiféle tünetek betáplálásával egy betegség kereső, hogy az emberek, még az orvosok is előbb jussanak diagnózishoz. Hogy elmondjak egy jellemző példát, hát rengeteg példát tudok mondani, de mondjuk egy jellemzőt elmondjak, az a saját családi példám lenne ez a betegség, amit úgy hívnak, hogy FSHD, biztos, hogy senki soha nem hallott róla, bár én sem hallottam volna róla soha. Ez egy olyan betegség, aminek ugyan már vannak tünetei a gyerekkorban is, de azokat senki nem gondolja, hogy azok egy betegségnek a tünetei. Résnyire nyitva van alváskor az egyik szem, féloldalasan mosoly, nem tud a gyerek fölfújni egy luftvalmot, nem tud fütyülni, nem tud szívószállal szívni, tehát arra nem gondolna az ember, hogy hát ez egy
szóbetegség.
És akkor úgy kamaszkorba kezdődtek a panaszok, amiben benne volt halláscsökkenés, benne volt súlyemelésnél mutatkozott az, hogy az egyik karját nem tudta az érintett olyan erővel nyomni, mint a másikat, és benne volt egy állandó fájdalom. És akkor elkezdődött az orvoshoz járás, ami ugye több minden fele indult, részint a fájdalmak voltak gyakorlatilag elviselhetetlenek, tehát egy állandó fájdalom, részint pedig az arcon jelentkezik ez a fajta izombetegség egy féloldalas mosolyba, és hát azt hittük, hogy arcidegvénulás. És én nem tudom, hogy hány orvosnál voltunk, de azt én tudom, hogy többször elmondták, hogy hát talán inkább pszichológust kéne fölkeresni, mert hogy ezek csak fantomfájdalmak, és hát nincs is a gyereknek semmi baja. És akkor próbáltuk, hogy ugye az arcidegvénulás egy olyan dolog, ahol azonnal cselekedni kell, hogyha arról van szó, akkor ott nem lehet hónapokat várni. Akkor készítettünk koponya CT-t, amire ugye az időpontot az csak 3/4 év múlvára kaptuk, akkor ki kellett fizetni annak a teljes költségét, hogy azonnal megcsinálják, nem mutatott ki semmit. Akkor az ember elkezdte a magánorvosokat keresni, akkor próbáltam magánneurológushoz menni, hogy de mégis mi lehet. Közben állandóan ugye látszódott, hogy az izmok tűnnek el a váll mellkas területéről. És egy volt neurológus, aki azt mondta, hogy hát kevés volt a magzatvíz, és megnyomódott a gyereknek a jobb oldala, szóval egészen extrém dolgokat mondtak. És így mentek el az évek, és akkor a reumatológusnál voltunk, és akkor gyógytornát írtak föl. És akkor volt egy orvos, akinél a gyógytorna ment, egy fiatal ortopéd orvos, akinek a szájából elhangzott az a mondat, ami orvos szájából nagyon ritkán hangzik el, hogy ehhez én kevés vagyok, mondta. Én ezt nem tudom megmondani, hogy micsoda. És elküldte a fiamat egy válspecialistához, aki azonnal ránézésre diagnosztizálta ezt a betegséget, közel nem 7 év. És elküldött minket a neurológushoz, a neurológus is diagnosztizálta, de elküldött a genetikushoz, és akkor a genetikai vizsgálat 100%-os bizonyosságot adott arra, hogy ez az a bizonyos, nagyon ritka genetikai betegség. Aminek a kimenetele nem ismert, tehát nem lehet megmondani, hogy mi lesz a kimenetele. 10-30 év alatt lehet eljutni általában a kerekesszékig, de nem mindenki jut el, de nem lehet tudni, hogy ki az, aki eljut, és ki az, aki nem. Tehát úgy mondanám, hogy ez a fajta betegség, ez a pehjes betegségeknek a kategóriája abból a szempontból, hogy úgy genetikai betegség, hogy az adott kromoszóma rövidülése önmagában semmilyen betegséget nem okoz, mert hogy azon a szakaszon nincsenek kódoló gének. De a népességnek a fele, A a fele meg B vég állét hord azon a bizonyos kromoszómán, és ha az A állé áll együtt ezzel a rövidebb kromoszóma szakaszsal, az A állé se vajon magába, a kettő együtt áll, akkor jön létre ez a betegség.
Most, ha megfordítjuk, ha valakinek mondjuk egy éven belül nem találják meg, hogy mi baj lett, akkor kérjen genetikai vizsgálatot, vagy
kérdezik? Hát hiába fog kérni genetikai vizsgálatot. A genetikai vizsgálatok rendkívül drágák. Tehát egy ember kedvéért még akkor se, hogyha ott az esély 98%-ig, hogy az a betegség, nem fogják megcsinálni a genetikai vizsgálatot. Illetve, ha megcsinálják, akkor is csak úgy csinálják, meg nálunk is így volt, hogy azt mondták, hogy várjunk, amíg még néhány ilyen betegnek a vérmintája bejön, és akkor összegyűjtik őket, ez egy fél év volt, és akkor csinálták, amikor már néhány rendelkezésre áll. De ezt a betegséget, amiben az én családom érintett, ezt tudják Magyarországon vizsgálni. Nem úgy kell elképzelni a genetikai vizsgálatot, hogy akkor egy teljes géntérkép, hanem mindig egy adott génre, vagy egy adott kromoszómára, vagy egy adott rendellenességre szűrnek, mert rendkívül drágák ezek a vizsgálatok.
Ja, értem, tehát akkor ott az fontos, hogy legyen pontosan, egy kijelölt,
pontosan,
amit vizsgálni kell, és nem úgy, hogy
nincs, sajnos ez még nincsen. Nincs még egy teljes géntérkép vizsgálat.
Van egy ismerősöm, velem egy idős, még egy olyan iskolába is jártunk, ami egy épületben volt, de két különböző iskola volt. Na, ő gyerekkorában járt úgy, hogy amikor tornaóra volt és futni kellett, hogyha hát valahogy nem tudott úgy futni, de lustának mondták meg ilyesmi. És hát hosszasan nem húzom, nem tudták soha megállapítani, hogy mi a problémája, de azt kijelentett, hogy a 20. életévét nem fogja megélni. Még ma is él, kerekesszékben a két kezét ennyire tudja eltávolítani egymástól, de mind a mai napig nem tudják megmondani, hogy milyen betegségnek az áldozata.
Hát sajnos van.
Tüdő lélegeztetőn van, kerekesszék.
És volt neki már genetikai vizsgálata?
Ezt nem tudom megmondani.
Sajnos
Baba utcában van.
Elég sok ilyen eset van, hogy vizsgálják erre, vizsgálják arra, vizsgálják amarra, és egyik se jön be. Közben az izmok sorvadnak, egy kerekesszékbe van, és nem lehet a kimenetet tudni. És hát nagyon sok olyan nagyon felemelő példa van, amikor valaki meg tud küzdeni, és felül emelkedik a fogyatékosságán. Nagyon sok olyan példa van, hogy családok összezárnak, és egy támogató közösség alakul a beteg körül, de nem mindegyik példa ilyen. Mert van olyan, hogy akkor az apuka kilép a családból, amikor kiderül, hogy a gyerek ritka beteg és gyógyíthatatlan, és van olyan, hogy a feleség elhagyja a férjet, akit ápolni kéne, vagy a férj elhagyja a feleséget, akit ápolni kéne. Tehát és vannak olyan gyerekek, fiatalok, vagy fiatal felnőttek, akiket lesújtja a dolog, és nem tudnak dupla erőfeszítést tenni, hogy ezen.
Hát nagyon nyomja őket a betegség terhe. Hogyha én ennek az 50 éves ismerősömnek szólnék, hát hisz nem tudják megmondani, hogy melyik gényét kell vizsgálni, akkor is érdemes lenne valahogy elindulni neki, ha épp ő akarna?
Hát ha másért nem, akkor azért, mert talán bekerül egy olyan közösségbe, ez a közösség, ez egy internetes közösség, hiszen mivel nagyrészt kerekesszékes emberekről van szó, legalábbis abban az izombetegekkel foglalkozó társaságban, amit én hoztam létre, de legalább tudna velük beszélni. Előfordulhatna, hogy van olyan, akinek olyan betegsége van, vagy azonosak a tünetei. Tehát bekerülne egy internetes közösségbe.
Jó, tehát mondjuk az ő telefonszámát megadhatom.
Minden további nélkül.
Jó, kérdezzetek.
Azok, akik nagyon foglalkoznak ezekkel, például géntechnológiával, vagy ősejtterápia, senki nem kutat ebben a...
Dehogy nem, rengeteg kutatás zajlik, nem Magyarországon, de hát a világon többfele zajlanak ilyen kutatások, csak valahogy nagyon-nagyon lassan mennek a kutatások. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy bizonyos betegségeket nem kutatnak annyira, mint más betegségeket. Tehát a gyerekkori 20-as évekre már halálhoz vezető izombetegségeket sokkal inkább kutatják, mint a 20-as években jelentkező és egy teljes élethosszon átívelő, megnyomorító betegséget, ami amúgy az életet nem rövidíti meg, és abból is nagyon kevés beteg van. Tehát a gyerekbetegségeket én úgy látom, hogy inkább kutatják. Van egy nagyon súlyos izombetegség, a Duchenne-féle izomsorvadás, ahol a gyerekek a 10 éves koruk táján kerekesszékbe kerülnek, és a 20. év táján már meg is halnak. Ez az a betegség, ami a kutatások előterébe áll az izombetegségek között. És ott hát őssejtterápiától kezdve mindenféle egy bizonyos disztrofin fehérje hiányáról van szó, tehát annak a termelésének a fokozása, a bevitele, ez mind próbálkozás alatt áll, de még nincs rá gyógyszer. És ezek a mamák, ezek hát versenyfutnak az idővel, ugye, nevelnek egy gyereket, angolra járatják, oktatják, hogy általában a intellektuális funkciókat ezek a betegségek nem érintik. Tehát nevelnek úgy egy gyereket, hogy nem biztos, hogy a 20. életéhez meg.
Ez a milyen izombetegség, ez a mozgással késleltethető a leépülés?
Nem. Sőt, nem is szabad túlerőltetni az izmokat. Tehát igazából az sem nagyon lehet megmondani, hogy milyen jellegű mozgás lenne, és nem minden izombetegségnél ugyanaz a probléma. Ez, amiről beszéltünk, a gyermekeket érintő, őnáluk idén már létrejött egy úgynevezett izomcentrum, ahol kifejezetten ezekkel a beteg gyerekekkel foglalkoznak. De ők nem foglalkoznak más izombeteg gyerekekkel, tehát egy olyan beteg gyerek, aki nem Duchenne-féle izomdisztrófiában, hanem a 42-ből valami másba szenved, ő nem mehet ebbe az izomcentrumba. És ez az izomcentrum is csak most jött létre, idáig nem volt. És ott talán vannak olyan gyógytornászok, akik meg tudják mondani, hogy mégis mivel lehetnek és lehetni a betegség tüneteinek a kifejlődését, de a többi izombeteget nem fogadják, és végleg nem fogadnak olyat, aki nem gyerek, hanem felnőtt. Tehát ez az egész téma, ez 2009 óta van napirenden, természetesen addig is voltak ritka betegek, csak még sokkal rosszabb helyzetben voltak, mint ma, amikor a figyelem inkább irányul az unió miatt rájuk.
Ezen arcon vendégek voltak a Pető Intézettől is, egy szakember és a Bohóc doktorok, akkor ővelük gondolom idézőben napi kapcsolatban vannak.
Egyáltalán nem vagyunk velük kapcsolatban. A Pető Intézetben inkább olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik ilyen szülési sérült, oxigénhiány, tehát ők nem foglalkoznak, mint a beteg genetikai eredetű betegséggel szenvedő gyerekekkel, és hát a bohóc doktorok se különösebben ritka beteg gyerekekkel. Tehát itt nem olyan betegségekről van szó, ahol kórházi tartózkodás, ezek a gyerekek otthon vannak, családi körben.
Ilyen mentális segítséget nyújtanak egymásnak, hogy azonos betegségekben lévő családok, betegek egymásra találnak, és tudják beszélni a gondjukat, bajukat, tanulnak egymástól.
Abszolút mértékig ezek a beteg szervezetek azért jöttek létre, hogy ezek a ritka beteg emberek találjanak egy támogató sorstárs közösséget, és el tudják egymásnak mondani, nem csak azt, amit az orvos mond nekik, hogy hát nincs gyógyszer, nincs mit csinálni, hanem azt is, amit a saját életükből leszűrnek, tapasztalatot, hogy mégis mivel lehet önmagukat segíteni. Van olyan, az is egy izombetegség, egy fiatal férfi, aki minden nap fölírta, hogy mit eszik. És vezette azt, hogy aznap ő hogy érzi magát, egy úgynevezett miasztenia gravis nevű súlyos izomgyengeséggel járó betegségbe szenved, és leszűrte azt a következtetést, hogy ha nem eszik tejterméket és nem eszik gluténtartalmú élelmiszert, akkor sokkal jobban van. És ezeket a tapasztalatokat, mi is egy glutén és tejmentes étrenden vagyunk, mert a mi esetünkben is az állandó izomfájdalmak, amik megkeserítették a fiam életét, azok úgy szűntek meg, hogy én elmentem egy konferenciára, ahol felszólalt a lisztérzékenyeknek a vezetője, és beszélt arról, hogy a glutén mi minden rosszat tesz, és többek között elhangzott az, hogy izomfájdalom. És akkor én oda rohantam a szünetbe hozzá, és azt mondtam, hogy hát az én fiamnak fibromalgiája van, elképzelhető, hogy a glutén rosszat tesz neki. És azt mondta, hogy igen, ez abszolút mértékig elképzelhető, és hogy Amerikában a fibromalgiát azt ha a glutén érzékenységnek az egyik tünete a fibromalgia. És akkor én hazamentem, és hát mondtam a fiamnak, hogy hát el kéne kezdeni egy gluténmentes étrendet, mire ő azt mondta, hogy hát nekem képzelem, hogy soha többé nem fog enni pizzát, meg hamburgert, és hogy megnézte a fibromalgiások fórumát, meg a magyar honlapokat, leírásokat, hogy szó nincs ott arról, hogy lisztérzékenység. És akkor mondtam neki, hogy hát nézed meg az amerikait is. És akkor megnézte az amerikait, és akkor azt mondta, hogy jó, hát próbáljuk ki. És 3 nap múlva derült ki, hogy jelentősen csökkentek az izomfájdalmai. Úgyhogy nagyon sokat tud segíteni egy támogató közösség, ilyen tapasztalatokat meg tud osztani egymással, amit hivávalóan nem gyógyítják meg a betegséget, de az életet lényegesen elviselhetővé tesz.
Ezen a példán tovább lép indulva pontosabban, akkor akik ugyanabban a betegségben szenvednek, mint amiben az ön fia, és az ön fia ugye ezt a saját bőrén megtapasztalta, hogy így csökkentek, vagy talán már azóta el is múltak a fájdalmai, a többiek követték az ő példáját?
Nem, de nem azért, mert nem hinnének neki, hanem azért, mert az én fiam fájdalmai nem jellemzőek erre az izombetegségre. A többi ilyen betegségre szenvedő embernek nincsenek fájdalmai. Tehát. Nem azonosult a tünet.
De egyébként működne, tehát hogyha valakinek bevált, akkor a többiek követnek.
Azt se lehet tudni, tehát ezek annyira rejtélyes betegségek, hogy azt se lehet tudni, hogy a fájdalomnak bármi köze van.
Vagy sokárga boga lehet ugyanannak a betegségnek.
Tehát lehet, hogy 2 külön betegség.
Aha. Csak az nagyon-nagyon hasonló.
Még csak azt sem mondanám, tehát attól, hogy valakinek van egy genetikai betegsége, még millió más egyéb baja is lehet. Tehát a kettő nem biztos, hogy összefügg. Mint ahogy a mi esetünkben valószínűleg a kettőnek semmi, de semmi köze nem volt egymáshoz. Az egy pech, hogy az embernek még ez is bejöjjön a ritkaságot.
Önnek, mint édesanyának, mit jelent az, hogy így aktívan foglalkozik a fia problémájával, és nem otthon van és lógatja az orrát.
Hát én is azon anyák közé tartozom, akik úgy gondolták, hogy az elfogadhatatlan, hogy nem lehet semmit tenni, és bele kell nyugodni, és ennyi, kész. Megvan a diagnózis, menjen haza, és csináljon onnak ezt valamit akar, küzdjön meg egyedül. És megkérdeztem azt, hogy és akkor hol vannak a betegszervezetek, amire azt mondta nekem a neurológus, hogy hát az nincs, talán ha alakítana egy. És akkor mondta, hogy én menjek el a ritka betegek világnapjára, ott nagyon sok ritka betegség van, és ott nézelődjek, és gondolkozzak azon, hogy nem akarnék-e alapítani egy beteg szervezetet. És akkor én elmentem, és ott hát sok betegség képviselve volt, de a 42 fajta izombetegség közül csak egyetlen egy volt képviselve, az nem az volt, mint a miénk. És akkor én úgy gondoltam, hogy hát akkor, ha én akkor már nem dolgoztam, tehát akkor már nyugdíjas voltam, és akkor én úgy gondoltam, hogy úgyis mindig akartam valamiféle társadalmi munkát végezni, amikor véget érnek az aktív éveim, hogy akkor alapítok egy ilyen szervezetet, aminek az elsődleges célja az, hogy összehozza az embereket, és hogy információt nyújtson. És egy akkori kollégámmal, akinek két beteg gyereke volt, alapítottam meg ezt a szervezetet, létrehoztunk egy honlapot, ami a mai napig működik, és én napi rendszerességgel teszek fel arra a honlapra cikkeket, amik a legkülönbözőbb témákban, tehát fordítok angol, amerikai, francia honlapokról, hogy hogy állnak a kutatások, abban a 42 fajta izombetegségben, amit képvisel ez a szervezet, meg pályázati lehetőségek, munkaalkalmak, mi történt a nagyvilágban, ami bármilyen módon összeköthető ezzel a problémával. Híreket nézem, Medical Tribune online nézem, és fölteszek cikkeket erre a honlapra.
Jelenleg az ön, vagy ugye önök által alapított szervezetnek hány tagja van, és nagyon örülnék, hogyha a honlap címét el tetszene mondani.
Annak a szervezetnek, amit én alapítottam, ami jogilag nem minősül szervezetnek, tehát ez inkább csak egy baráti társaság, ennek kb. 300 tagja van. A honlapnak angyalszárnyak.hu a neve, és az angyalszárnyak megnevezés az onnan jön, hogy ez a fajta izombetegség, amiben mi érintettek vagyunk, ezt angol kifejezéssel az első tünetet úgy nevezik, hogy szárnyal a lapocka, mert a lapocka az, ami kimozdul a helyéről, és elsorvadnak a tartó izmok, és ezért hívtam én, vagy neveztem el ezt a társaságot angyalszárnyaknak. Tehát angyalszárnyak.hu.
Jó.
Ez a webhely.
Jó, köszönöm. Kérdezzetek?
Azt a fájdalmat, amit az ön fia érzett, amíg nem találtak rá erre a gluténmentes diétára, azt gyógyszerekkel semmilyen módon nem lehetett csillapítani? Tehát örök szenvedés volt addig az élete?
Nem. Felírt gyógyszert a neurológus, ami a fájdalom tűrő küszöböt emelte meg. Tehát ő rendszeresen szedett gyógyszert, de ezzel együtt is, ha mondjuk az egyetemen sokat kellett jegyzetelni, akkor fájt a keze, ha sokat kellett gyalogolnia, akkor fájt a lába, tehát úgy keserítette az életét ez az állandó fájdalom. Ő azt mondta, hogy egy 10-es skálán mondjuk 5-ös volt a fájdalom, tehát nem volt tűrhetetlen, de egy állandó fájdalom volt. Amikor rátaláltunk erre a gluténmentes étrendre, akkor a fájdalom el lehetett hagyni a gyógyszert, és hát a fájdalom lement 1-es, 2-esre, mondjuk egy 10-es skálán, tehát azért az egy nagy különbség.
Tehát akkor úgy érezte, hogy
abszolút mértékig. Tehát ezt a glutén és laktózmentes diétát ezt a mai napig mi tartjuk, de több olyan betegségről hallottam, ahol az anyukák szintén kipróbálták, és valamit javított a gyerek állapotán. Tehát úgy mindenestől azt úgy néz ki, hogy a glutén az nem egy egészséges dolog.
Mm-hmm. A fia születésnapján néha nem szokott kérni egy hamburgert?
azért nem mondanám, hogy soha nem eszik. Tehát időről időre előfordul, hogy eszik egy pizzát, vagy eszik egy hamburgert, de ha már két vagy három napon keresztül folyamatosan eszik gluténtartalmú élelmiszert, akkor visszajönnek a fájdalmak.
Tehát akkor ez valamilyen egy születésnapi, névnapi engedmény.
Hát nem szoktuk így ehhez kötni, de mondjuk egy ritka dolog. Én is, mivel nem akar az ember ugye külön főzni, én is glutén és laktózmentesen étkezem, csak ajánlani tudom mindenki.
Jó, kérdezem.
Erre vonatkozólag lehet valahol recepteket találni?
Természetesen. A lisztérzékenyeknek van honlapja, szerintem lisztérzékenység.hu, vagy Leo-i, úgy is hívják őket, lisztérzékenyek országos szövetsége, ott rengeteg recept van.
A kalóriaidnek is megfelelnek.
Ott is meg lehet. A táplálékallergia honlap is létezik, könyvek is léteznek gluténmentes diétákról, tehát igazából, ha valaki tud főzni, nem olyan borzasztóan nehéz a gluténmentes diéta, mert csak azt kell megjegyezni, hogy a búza, árpa, rozsszalag, ezek tartalmaznak glutént, az összes többi, a hajdina, a köles, az amaránt,
azt nem
is hallottam
még. Sajnos sokkal.
Az ön mennyit kellett a 10 000?
Azt tudnám mondani, hogy egy 200 g-os kenyér, ami gluténmentes, az majdnem 1 000 forint. Tehát összehasonlíthatatlanul sokkal drágább, és hogy még ráadásul sokkal rosszabb is, azt nem.
Mert nem
is akarom részletezni, de lehet otthon sütni kenyeret, én is tudok sütni, a fiam is tud sütni, az sokkal-sokkal jobb, nem sokkal olcsóbb, tehát ha az ember a hozzávalóban...
Hogy sokkal jobb, de nem sokkal olcsóbb?
Nem sokkal olcsóbb, mint a kész kenyér, tehát mondjuk akkor nem 1000-re jön ki, hanem mondjuk egyszer megpróbáltam kiszámolni, 500-600-ra jön ki egy 200 g-os kenyér, mondjuk azt sütni.
Én kérdezhet még egyszer, hogy azt foglalkoztat engem, hogy annyi mindenféle betegség tartozik ide a RIROS-nak az érdekvédelmi körében, meg hát egyetlen az érdekkörében, hogy annyi minden különböző dolog, hogy ezt hogy fogják össze, és miben áll a fő tevékenységük?
A ritkaságuk az, ami összefogja őket, és a ritkaságokból fakadó azonos problémák az egyedülét és az információ hiány és a késői diagnózishoz jutás és a gyógyszerek hiánya. Tehát ezek azok a közös problémák, amik a gyakorlatilag az összes ritka betegségben egyaránt megvannak. A RIROS aktívan részt vesz abba a nemzeti tervnek a létrehozásába, ami ugye kötelezettség, és 2013-ban Magyarországnak meg kell alkotni azt a tervet, hogy mit kezd az itteni ritka beteg populációval. Ebben segítséget nyújt a RIROS, szervezi azokat a konferenciákat, amik évről évre ennek a tervnek az előre haladását mutatják be. Aktívan beleszól a ritka beteg központ kialakulásában, működésébe, felhozza azokat a problémákat, megoldási javaslatokat ad, jó tapasztalatokat próbál megosztani, felhívja a figyelmét a törvényalkotónak arra, hogy ne keverje már a fogyatékosságot a rokkantsággal, mert ez egy állandó probléma, hogy keverednek a fogalmak, hogy ne tekintse már a Down-kort ritka betegségnek, mert aznak az előfordulási aránya nem. Tehát sok mindenre felhívja a jogalkotóknak a figyelmét, és részt vesz nemzetközi Európai Uniós szervezetekbe is, és azoknak az eredményeit, amit más hasonló beteg szervezetek már más országokban meg tudtak valósítani, azt megpróbálja itthon átültetni, vagy ha nem átültetni, legalább látótérbe hozni, mint például, amit említettem, ez a helpline, vagy mint például van Norvégiában egy úgynevezett Frambu központ, ahol ha megszületik egy gyerek, és diagnosztizálják, hogy ő egy úgynevezett ritka beteg gyerek, akkor az egész család be tud menni ebbe a központba, ahol 2-3 hétig fölkészítik arra, hogy hogyan tovább, hiszen egy életet kell leélni egy olyan betegséggel, ami meggyógyítható. A Hirosz kidolgozott egy úgynevezett megmondási protokollt is. Ugye az egy nagyon nagy probléma, hogyha...
Megmondási?
Igen, ez a rossz hírek közlésének a protokollja. Ugye meg kell egy anyukának és egy apukának mondani azt, hogy a gyereke beteg, nem gyógyítható, és meg fog halni 20 év múlva. Ezt nem könnyű megmondani. Nem könnyű természetesen elviselni se. Nem mindegy, hogy mondják meg. A Rilosz kidolgozott erre egy protokollt, amit egyébként már az egyetemen tanít.
Röviden, hogy lehet, elnézős, hogy közbe vártam. Tehát röviden, milyen fázisokból áll a végső közlés?
Hát ebbe beletartoznak olyan apróságok is, hogy nem a folyosón ki kell kapcsolni a telefont, biztosítani kell papírzsebkendőt, ki kell tenni egy ne zavarjanak táblát a szoba ajtajára. De beletartozik olyan is, hogy nem szabad latin neveket használni. Nem szabad ugyanazt a betegséget hol latinul, hol magyarul elmondani, mert akkor zavar fog létrejönni, ez a daganatom van, de nem vagyok rákos. Tehát nem fogja tudni, hogy miről van szó. Hogy kisebb adagokba kell mondani, meg kell állni, vissza kell kérdezni. Hogy meg kell próbálni a rossz hírt két jó hír közé csomagolni. Most ugye nagyon nehéz egy ilyen esetben jó hírt közölni. Hát jó hír az, hogy mondjuk az életet rövid távon nem veszélyezteti. Jó hír az, hogy az intellektuális képességeket nem érinti. Jó hír az, hogy a szülői szerep az attól érintetlen marad, hogy a gyerek beteg. De hát rossz hír az, hogy jelenleg nincs gyógymód. Ez természetesen el kell mondani azt, hogy vannak betegszervezetek, oda kell adni a betegszervezeteknek az elérhetőségét a szülőnek, el kell mondani, hogy kutatások folynak, nem lehet egyszerre rázódítani az egészet, lehet, mindkét szülőt el kell hozni, tehát ne az legyen, hogy az egyik van ott, a másik nincs. Lehetőleg a gyereket ne hozzák, egy szülő nem tud a gyerek jelenlétében, meg amúgy sem. Tehát sok minden van a protokollban, azokat próbáltuk összegyűjteni, amik egy orvos, aki szintén nagyon nehéz helyzetben lehet, amikor ilyesmit kell neki közölni, ami egy orvos segíthet abban, hogy a közlés az ne úgy zajoljon le, hogy hát anyuka lehet magának még másik gyereke, végre olyan fiatal még. Mert nagyon sok ilyen.
De ez a közlés, ez egy egyszeri alkalom.
Ez egy egyszeri alkalom, amikor megvan a genetikai vizsgálatnak az eredménye, általában akkor szokták közölni.
Kérdezzetek?
Mikre a legbüszkébbek, és mik a tervek a Rirosban?
Hát a legbüszkébb a Rirosz, azt hiszem, hogy arra, hogy el tudta indítani és aktívan részt vesz a ritka betegeket érintő nemzeti tervnek a kidolgozásába. Az, hogy Magyarországnak lesz egy ilyen terve, az nagy mértékben múlik a Riroszon is, tehát a Rirosz segítsége ebbe nagy volt. A Rirosznak a tervei azok, hogy a ritka betegek kapjanak ugyanolyan támogatást, mint például a fogyatékosok. Tehát, hogy ismerjék el azt, hogy valaki, ha nem meríti ki a fogyatékosság kritériumát, de többféle betegsége van, ami együtt nagyobb hátrányként érinti őt, mint hogyha egy részképessége kiesne, hogy ezt ismerjék így el, mint kategóriát, hogy legyenek nyilvántartva a betegek, hogy legyenek beteg utak, hogy legyenek protokollok, hogy legyenek leírások, hogy lehessen kihez fordulni, hogy legyen helpline, hogy jöjjön létre egy ilyen központ, ahol pszichológus, szociológus, dietetikus, orvos együtt tudjon a beteggel foglalkozni. Hát ezek a tervek, amik ugye nagyon rövid távú, hosszú távú, középtávú tervet. Tehát nem akarok nagyon pozitív lenni, mert nem az a helyzet, amikor nagyon pozitívnak lehet lenni, mert minden terv azonnal megbukik a pénzhiányon. De ugyanakkor nem akarok nagyon negatív se lenni, mert nagyon sok elkötelezett ember van, köztük orvosok is, vagy jogalkotók, jogalkalmazók is, akik erejüket, életüket, vérüket azért, hogy valamennyire mozduljon előre a ritka betegek ügye.
Ennek a központnak az ugye hol tart?
Sehol. Ez a távoli jövő, ez a központ.
Ezeknek a betegségeknek a kialakulását jól értettem, hogy egy kiindulok abból, hogy az én betegségem is genetikai, tehát a retinitis pigmentosa az egy örökletes génbetegség,
igen,
ami nem ritka betegségnek számít, mert sajnos nagyon-nagyon sok van, úgy Magyarországon is, mint világszerte, ez egy gyógyíthatatlan szembetegség, és ezek a ritka betegségek, amiket ez a szervezet képvisel, és sajnos aminek önnek is érintettje, a fián keresztül lesz egy szülőpárnak, illetve hát egy házaspárnak a, nem találok megfelelő szót, tehát egy olyan találkozás, amelyben mindketten egészségesek biológiailag, örökítő gének szerint, tehát gének genetikailag egészségesek, de van mindkettőjüknek a génjében egy olyan pont, ami ha összekapcsolódik, akkor jön létre egy ilyen ritka betegség. Nem tudom, jól fejeztem-e ki magam ezt a kérdést, talán így tudom megfogalmazni. Tehát ha ön nem a fia apjával köt házasságot, hanem egy más személlyel, ugyanígy fordítva más párja lett volna az ön férjének, akkor ez esetleg elkerülhető lett volna?
Sajnos nem.
Nem?
Mert ezt a betegséget én örökítettem át a fiamra. Én is diagnosztizált beteg vagyok, bár nálam ennek a betegségnek nincsenek, vagy nagyon enyhék a tünetei, hogy miért nálam nem, másnál igen, ez a millió dolláros kérdések közé tartozik, tehát én azon ritka emberek közé tartozom, akiket csak azért diagnosztizáltak, mert a gyerekét diagnosztizálták. De ebbe a betegségben sajnos több ilyen van, ahol a szülő érintettsége olyan csekély, hogy ő maga soha-soha nem került volna orvoshoz. Ez minden generációban egyre súlyosabb, úgynevezett autoszomális domináns betegség. Tehát a két gén közül, ha az egyik hibás, akkor már létrejön a betegség. 50%-os öröklődésé, nekem két fiam van, az egyik örökölt a másik nem.
Hát akkor levonom azt a tanulságot ebből, hogy gyakorlatilag a retinitis pigmentosa, ami ugye nagyon elterjedt betegség, az is pontosan ilyen tünetekkel van. Tehát egy hordozója van, és az örökíti tovább, mert családunkban három fiú, három lány volt a gyermekek száma, a három fiú mindegyik örökölte, a három lány nem, és lehet a láncolatot tovább folytatni, mert a lányoknál viszont van utód, aki örökölte a betegséget, és ugyanakkor más ágon anyai, tehát az anyám fiú testvérének a gyerekei, meg a fiú testvér sem örökölte, tehát egy ilyen hordozógén valahol mindig előbukkan a családba, és ezek szerint akkor önöknél is ez.
Hát akkor az önök betegsége a nem domináns, hanem recesszív, hogy vannak hordozók, gondolom én. A miénknél, akinek nincsenek teljesen tünetei, az utána már, tehát ha nem örökölt a betegséget, akkor utána már nem tudja továbbadni, tehát ott megszakad a lánc. Tehát ha az én fiamnak lesznek gyerekei, amit nagyon remélek, akkor majd lesz egy méhen belüli vizsgálat, hogy kiderítsék, hogy öröklődik-e ez a betegség. Ha az utód nem örökli, akkor már nem is tudja tovább örökíteni, tehát ott már megszakadt a lánc, ez egy domináns öröklődésű betegség, tehát ez később, akkor már nem tud újra felbukkanni, ez csak egy beteg ember tudja.
Akkor ezek szerint ön sem öröklődés révén.
De valószínűleg én is öröklődés révén szereztem ezt be, csak mivel ez egy olyan betegség, hogy a generációkban megjelenés egyre súlyosabb. Nyilván az én édesapámnál én nem vettem észre, hogy ő neki bármi baja lett volna, de nyilván vagy már ott megvolt a betegség, de olyan enyhe tünetekkel, hogy ezt nem lehetett észrevenni, vagy ugye hát ő egy háborús generáció, érte az ivar szerveket egy olyan külső hatás, ami egy mutációt idézett elő, és így indult el a betegség. Tehát, hogy most a kettő közül melyik, ezt nem tudom megmondani, mert amikor ez a betegség kiderült, az én édesanyám még élt, őt megvizsgálták, és nem őtőle származik a betegség.
Ugye a Laci előbb említette ezt a példát, eszembe jutott egy sikert hölgy, aki mesélt a családjukról, hogy 7 voltak testvérek. És a 7 gyerek közül 6-nak göndör volt a haja, és azok siketek voltak. Egynek nem volt göndör a haja, és az nem volt siket. Hát vagy fordítva volt a haj, ezt most nem tudom megmondani. Hát ott egész egyszerűen a hajból derült ki, hogy ki a siket, és ki nem.
De hát lehet, hogy nem volt köze hozzá, csak véletlen volt, hát az egyenes hajú. Tehát a kettő nem függött össze, de igazság szerint ezek annyira komplex betegségek, hogy nem lehet tudni, hogy mi mivel függ össze.
Hogy igaz vagy nem igaz.
Hát pontosan. Tehát ez a fajta izombetegség is járhat hallás csökkenéssel, ami nekünk van, de járhat, most olvastam nem is olyan régen, hogy az egy szembetegség, a kócz betegség.
Nem hallottam róla.
Sokkal gyakoribb az FSHD-sokban, mint a populáció más részében, tehát a szem is lehet érintett, holott ez egy izombetegség. De mivel ugye itt a testnek minden sejtjében benne van a hibás genetikai információ, nem csak egy szervet érint, hanem széles körbe érintheti az embert.
Hát végül is a szem is egy izom.
Ott is van
mozgatóizmok, a lencseizom, tehát ezek...
Hát igen, ott is van izom, de hát általában ezek a genetikai betegségek ugye vagy a vázrendszert, vagy az izmokat, vagy az idegeket érintik.
Azt szeretném, hogy most milyen állapotban van a fia?
Hála jó Istennek, az én fiam is az enyhébb esetek közé tartozik, az egyik karja érintett erősen, azt már nem tudja emelni. Ami jelenleg még nem okoz a mindennapi életben csak olyan problémát, hogy akkor kénytelen a másik karjával zuhanyozni, vagy a másik karjával fésülködni, vagy az iskolában, ha táblára kellett írni, akkor így tartani kellett a karját, mert nem tudta tartani. De ő nagyon lassan romlik az ő állapota, és mivel ez 10-30 év, én nagyon erősen reménykedem abban, hogy egy ilyen hosszú időtáv alatt csak valami gyógyszer lesz.
Magánkérdés, de nem táncol a fia esetleg?
Nem.
Mert a fiamnak van egy barátja, aki szintén ilyen izombetegségben szenved, ott is valami családnak más tagja is beteg, és utántól azért kérdeztem.
Nem.
Akkor járni, hogy közlekedni tud a fiam?
Persze nem ütött, tehát ránézésre ő neki ezen a kar problémán kívül nincs egyelőre még, és nagyon remélem, hogy ott tovább.
Hány éves? 30-40?
29 éves.
Másik kérdésem, hogy ő lelkileg hogy dolgozta ezt? Hogy fogadta
el? Nem nagyon beszél róla. Sajnos a ritka betegségek nagy többsége, én úgy vettem észre, hogy társul a depresszióval és az alvás zavarral. Nem tudjuk ugye, hogy azért, mert mert majdnem minden genetikai betegségnek ezek kísérő tünetei, vagy azért, mert egy fiatal embernek az élete elején megtudnia azt, hogy nem tudni, hogy mi lesz a jövője, az, hát az lelkileg nagyon nehéz feldolgozni. Tehát azt mondanám, hogy a depresszió és az alvászavar, a fáradékonyság, az, akit én ritka beteget ismerek, függetlenül attól, hogy ott a izom, vagy ideg, vagy bármi más érintett, szinte mindenütt megvan.
Akkor ilyen értelemben vissza is húzódik, tehát társkapcsolata, vagy ilyen baráti kapcsolatokban mennyire aktív, vagy mennyire visszahúzódó?
Hát azt mondanám, hogy a fiam próbál normál életet élni. Ő a peremén van a már nem egészséges, még nem betegnek. Én inkább azt mondanám, hogy nem szívesen venné ő, ha tudná, hogy én beszélek.
Gondolom. Persze. Ez természetes.
Tehát akkor ő még nem dolgozta fel, mert ugye akkor tudna róla beszélni.
Amíg valakinek nincsenek olyan tünetei, amik rá kényszerítik arra, hogy feldolgozza, addig azért ez egy olyan dolog, amit valaki megpróbál a szőnyeg alá
sütni.
Ezt ismerem.
Azt hiszem, hogy amikor valamikor láttunk és bekövetkezett az a jelen állapot, ezt mi is átéltük.
Igen, én azt hiszem, hogy igen, hogy ezzel ő nincs egyedül.
Én egyébként ebben az esetben úgy voltam, hogy amikor elfogadtam, hogy jó, nem látok, onnan indult be a dolog. Addig, amíg nem fogadtam el, és hát még a visszasírtam a régmúltat, vagy reménykedtem. Tehát én úgy gondolom, hogy aki ilyen helyzetbe kerül, az akkor tesz jót, hogyha minél előbb tudomásul veszi, hogy kész, pont ez van, és hogy lehet innen kijutni. Ugyanis hosszú évek elmehetnek azzal, hogy semmit nem tesz, és inkább még jobban belesüljed a mocsárba. És akkor zárójelben.
Ezzel én 100%-osan egyetértek, de ezt mondtam, hogy van, aki meg tud küzdeni vele, és dupla annyi erőfeszítést tud tenni, és valakit összenyomat.
Világos.
És nem elvárható, hogy akkor teljesítsen duplán, és akkor ő egyenlő esélyekkel fog részt venni abban a harcban, ami a munkaerőpiacon, meg az élet minden egyéb területén ugye életünket jellemzi. Tehát nem mindenki képes arra, hogy kompenzálni tudja, és felülemelkedjen, és nem lehet azért se hibáztatni, ha erre.
És előre nem is lehet tudni, tehát lehet, hogy van egy vagány ember, azt mondja, ez minden túlél, és az pusztul bele egy ilyen változásban, még egy másik, aki szerényebb, csendesebb, az amikor megtalálja a baj, akkor találja fel
önmagát. Én úgy látom, hogy minden család máshogy próbál megküzdeni. Vannak olyan családok, nyilvánvalóan a jobb anyagi körülmények között lévő családok, ahol az izombeteg gyereknek minden elérhető kezelést lett, légyen az akár Dél-Amerikában elérhető, akár Magyarországon, megkap. Tehát az izom stimuláció elektromos műszerrel, a fényterápia, a masszázs, mert megpróbálják valamilyen módon késleltetni a tüneteknek a kialakulását, mert ugye addig visszafordítható, míg az nem jelent meg. És hát vannak olyan családok, ahol megpróbálnak a gyereknek egy olyan élethelyzetet teremteni, ismerek olyat, ahol két kerekesszékes kisfiú van, ami egy csodálatos gyerekkor. Ott nagy terület van, állatok vannak, ők ott az úton, nem járnak autók, szabadon tudnak idézőjelben rohangálni. Kerekesszékkel van egy kis busz, amivel a mama barátokat az iskolából házhoz hozza, hogy a fiúk legyenek egyedül. Tehát ott egy nagyon egymás szerető, összezáró családba él négy gyerek, akik közül mind a négy örökölte.
Ja.
de csak kettő, a két, ez a betegség csak fiúkat érint, az is semféle izom disztrófia, a két fiú, két lányból, a két fiú beteg, a két lány hordozó.
És akkor nekik nem is szabad családot alapítani?
De szabad, csak nyilvánvalóan genetikai vizsgálat fogja megelőzni, és akkor majd ők eldöntik, hogy meg tartják-e, ha a genetikai vizsgálat kideríti, hogy a magzat is.
Egyébként mindenki, legalábbis én inkább azt mondom, hogy én úgy voltam, hogy amíg palástolni tudtam a látásromlásomat, addig bizony takargattam én is, és fehér botot csak este vettem a kezembe, mert akkor viszont már szükség volt rá, de ahol lehetett, fényviszonyok olyanok voltak, akkor gyorsan összecsuktam, és igyekeztem nem feltűnően tartani, hogy ne is vegyék észre is. Hát gondolom az ő fia is még ebben a stádiumban van, amikor még teljesen azt próbálja, hogy ez nem mutatkozzék a köz, tehát az környezete előtt is csak.
Ez egyértelműen így van.
Mert amikor már tényleg azt a feltűnő jelei lesznek, amikor már, de hát reméljük, hogy ez nagyon-nagyon sokára fog bekövetkezni, hát addig meg kitartás kell, hogy ne omuljon össze.
Igazából azok a nagyon-nagyon szomorú esetek, ahol ugye a születéskor nem derül ki, nagyon sok esetben a véletlen hozza egy normál vérvételnél mutatkozik meg, hogy itt egy súlyos betegség van, aminek egyelőre nincsenek tünetei, és ugye a gyerekeket érint, akik nem biztos, hogy megélik a felnőtt kort. Tehát van olyan ritka betegség is, a Rett szindróma, ahol a gyerek teljesen normálisan fejlődik, elkezd járni, elkezd beszélni, majd megáll a fejlődés, és elkezd visszafejlődni, és a már megszerzett képességek elvesznek, nem tud többé beszélni, nem tud többé járni, nem felmérhető az se, hogy az intelligenciájával mi van, hogy érintett, vagy nem, és nem lehet tudni, hogy meddig él. Borzasztó esetek vannak, de nem az a célom, hogy mindenféle rémes esetet ismertessek, de nagyon sok, nagyon súlyos.
Hát végül is jó, ha tudunk róla, mert most van alkalmunk, és hát igazán itt azért többen is vagyunk olyanok, akik megfelelő távolsággal ránézve is tudjuk, mert hát a magunk okán. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy ha találkozok egy kerekesszékkel, mi szó nélkül is ismerjük egymást. Ha találkozom egy sikettel, ismeretlenül is szó nélkül ismerjük egymást, mert olyan nagyfokú nehézségeket kellett leküzdenünk külön-külön az életben, hogy azok tulajdonképpen egy közös bázis, tudásbázis van a fejünkben. És a másiknak az ismerete még úgy is, hogy csak azt tudjuk, hogy mi a problémája.
Hát például, aki létrehozta a Rihoszt, ott a családban egy Williams-szindrómás gyerek él, és ott például ugye nem lehetett megmondani azt, hogy nem lehetett egyértelműen azt mondani, hogy értelmi fogyatékos, mert bizonyos képességei átlag alattiak, de a Williams-szindrómásoknak más képességei pedig messze átlag fölöttiek, tehát a zenei hallások kifogástalan, a szociális képességeik átlag felettiek, a nyelvi képességeik átlag felettiek, számolási képességeik meg messze átlag alattiak, önálló életre nem képesek, de bármikor el lehet velük bármiről beszélgetni, nagyon szociális, nagyon kedves emberek. Nagyon-nagyon sokféle betegség van, és nagyon sokszor nagyon nehéz megmondani azt, hogy hát mi lesz a dolognak a kimenetele. Például nagyon sok Williams-szindrómásnak azt mondták, amikor diagnosztizálták, hogy soha nem fog megtanulni beszélni, és akkor beszélni tud, de hát normál általános iskolába jár. Ugyanígy vannak a macskanyávogásos betegség, a kridusa, Olyan is van, igen, amikor úgy sír a baba, mint egy kis macska, onnan lehet megismerni. Ezek nagyon súlyos betegségek, nem egy gén, hanem egy kromoszóma szakasz, ami mindig több gént érint, hibájából fakadnak, és ezért általában az értelem is érintett, de ott is van olyan krídusa beteg kislány, aki normál általános is. A korai fejlesztés az rettenetesen sokat számít.
Hm. És ha nem ismerik fel időben, akkor
hát akkor képességek vesznek el, vagy nem tudják azt kihozni a gyerekből, amit amúgy ki lehetne hozni. És hát van olyan betegség, ami gyógyítható, tehát azt nem lehet elhallgatni, hogy míg a nagy többsége ezeknek a betegségeknek gyógyíthatatlan, de bizony van izombetegség is, nem tudom, hogy valaki látta-e, hallott-e róla a Eszeveszett küzdelem című filmbe a Genzyme gyógyszercégnek a megalapítása egy olyan beteg családhoz köthető, ahol az édesapa azért küzdött, hogy a kerekesszékes lányának valamiféle segítséget nyújtson. Ez a Pompé betegség egy enzimbetegség, ami az izmok leépülésével jár, és ma már létezik rá enzimpótló terápia. Be tudják ezt az enzimet vinni a szervezetbe, és ez ennek az apukának köszönhető. De ugyanígy a vérzékenyeknek is, ugye hát ma már van gyógyszerük, a angioödémásoknak is van gyógyszerük, azért van, csak ezek a gyógyszerek is nagyon drágák. Tehát itt nagyon-nagyon drága gyógyszerekről beszélünk, amit sokszor egyedi méltányossági kérelem, hogy adják, vagy csak meghatározott mennyiségbe adnak. Tehát nehezen megy a dolog.
Szörnyű belegondolni abba, hogy ahol nincs anyagi háttér, szinte semmi, mert csak máról holnapra tudnak élni, hogy ott milyen sorsok tudnak ezáltal kialakulni, hiszen nem tudja a gyereket úgy továbbvinni, hogy még ha meg is állapítanák a betegségét, de nem biztos, hogy ő tudja vinni, mert nem tudja finanszírozni.
Ugye ez a mai világban olyan is van, hogy nem súlyos beteg, de még sincs pénz a gyógyszerre.
Sajnos az a probléma, hogy amikor kiderül egy ilyen betegség, akkor a középosztályba tartozó családok is lecsúsznak, hiszen a mama már akkor többé nem tud dolgozni, hiszen neki a gyereket kell ellátnia. Tehát azért sodródnak a társadalom peremére ezek a ritka betegeket nevelő családok, mert ugye itt teljes családokat érint a betegség, nem csak lelkileg, hanem anyagilag.
Kapnak segít, vagy ez?
Ez is a Brirosznak az egyik programja, hogy valamilyen módon segíteni a ritka betegeket, tehát elismerni azt, hogy a ritkaságból fakadóan ők nagyobb támogatásra, vagy valamiféle támogatásra lennének jogosultak. Tehát ahogy mondtam, a fogyatékos támogatást a ritka betegek közül csak azok kapják meg, és ezt is csak talán egy tavalyi módosítás nyomán, akik súlyos, illetve középsúlyos kromoszóma rendellenességgel rendelkeznek. És hogyha az ember megkérdezi, hogy de mégis mit kell az alatt érteni, hogy középsúlyos kromoszóma rendellenesség, akkor nincs válasz. És hogyha az ember azt mondja, hogy de hát a legtöbb nagy betegség az nem kromoszóma rendellenesség, hanem egyetlen egy génnek a hibája, azok meg nem esnek bele a kromoszóma rendellenességbe, akkor...
És ez milyen gyakorlati segítséget jelentene ez a segély?
Hát a fogyatékos támogatást kapnák meg akkor a ritka betegek,
hát,
hogyha...
az halottnak a csókos. Tehát ez...
22.000
körül. Minimál nyugdíjnak, nem tudom én fele.
Hát 20% a legmagasabb, 22.800.
De hát több, mint a semmi.
De egy gyógyszerre neveli.
Az 1%-ot önöknek vett már
a helyen? A Rirosznak igen. Nekünk nem, mert még mondtam, mi inkább egy baráti társaság, mint egy jogi szervezet vagyunk. De a Rirosznak van 1%-os kampánya. riros.hu, a Rirosznak a honlapja.
Halad az idő, ha valakiben még maradt kérdés, akkor övé a szó.
Én nekem is lehet kérdés?
Természetesen.
Én szeretném a hölgytől megkérdezni, hogy milyen két ritka betegsége van. Ha ez nem indiszkrét, és hogyha beszélhetünk erről.
Az egyik az igazából az retinitis pigmentosa, mint ahogy...
A retinitis.
Igen. A másik meg egy kromoszoma rendellenesség. Hát igazából Turner mozaicizmus.
Turner.
Ha már nevénként.
Igen, azt ismerem. Hát a Turner szindrómások tagjai a Rirosznak.
Igen, azt én is megtaláltam a honlapjukon.
És úgy valamit elindított benned, hogy esetleg ott több hasonló helyzetben lévővel tudnál?
Hát én igazából már olvasottam az ő fórumjaikat, és arra jutottam, hogy még mindig szerencsésebb helyzetben vagyok, mint a legtöbb
ez érintett.
Mármint maga a betegség is kevésbé és súlyos.
Ez egy mozgásszervű lenne, vagy?
Nem.
Jó.
Az igazság, hogy amíg az ember nem súlyos beteg, addig nem vállal sors közösséget se.
Hát vagy eltelt, vagy 6-7 év, mire fejbot, vagy 4-5 év inkább, amikor fejbotot fogtam a kezembe, de csak azért, mert azt mondta a barátnőm, hogy őt nem zavarja. Hát én annyira irtóztam tőle, mert a vaksággal azonosítottam be, hát hogy ez hülyeség volt, mert ez egy segédeszköz. De mégis az én tudatomban az fészkelte be magát, és...
Hát nekem is nagyon kemény küzdelmeim voltak. Tehát tudok olyat, aki szintén RP-je volt, és ő azt mesélte, hogy akkor vette elő a fehér botot, de úgy, hogy utána elsarakta, amikor majdnem belépett a metró alá. Tehát nekem nem volt ilyen egy alkalomhoz köthető változás, de emlékszem bizony azokra az alkalmakra, amikor a tömegben sodorodva tipródtam, hogy hát, hogy ez így milyen kellemetlen, de elővenni is kellemetlen, és akkor most mit csináljak?
Hát igen, mert azzal az ember úgymond elfogadja azt, amitől írtózik.
Én ezt egy ilyen bélyegnek éreztem, igen. Abszolút. Akkor, de nem vagyok vele egyedül, hogy elegszerint.
A bátyám 70 éves, és még nem volt a kezében fehér bot.
És mióta nem lát?
Hát, hogy 25 éve, 30.
Kicsit már kitüntetésre fel lehetne terjeszteni.
Ő egy kicsit tovább húzta, tehát neki tovább volt látásmaradványa, mint nekem, aki már nem él, bátyám 56 éves korában hunyt el, az ő szintén nem hordott fehér botot. Viszont az unokaöcsémet meg sikerült kimozdítanom a holdpontról, aki 21 néhány éves korában kapta el, úgymond a betegség, tehát jogosítvány, stb. Ugrott, és 32 évesen addig rágtam a fülét, amíg bejött ide a Vercsre, és úgy kiteljesedett, hogy most már szóval Szegez is, ami létezik mindenhol.
Hadd mondjam, hogy amelyik nem veszi a kezébe a fehér botot, azok nem is nagyon tudnak kimozdulni, csak ha valaki megfogja is.
De hát neki el kell fogadni azt, hogy ez kell.
Egyébként otthon ülnek.
Hát az arra meg ott a példa a legifjabb fogomnál. A fiú 22. évében van, és nem tudom kimozdítani a holdpontról.
Egy lányt kell ajánlani, hogy...
Na, van neki barátnő, meg
van
minden
egyébben. Van barátnője, de ettől függetlenül nem. Mm-hmm.
Jó, akkor most már szerintem lassan elfogytak a kérdések. Mi az, amit esetleg nem kérdeztünk, és jó lenne mondani róla, vagy bármilyen infót, mert azért elég sokan hallgatják a hangfelvételt, és hát ha valami olyasmi, ami fontos lenne.
Hát én csak mindenkinek azt szeretném üzenni, hogy a Rirosz, a Ritka Betegek Országos Szövetsége megpróbál minden ritka beteget képviselni. Önkéntesekből áll a szervezet, tehát itt senki nem pénzért dolgozik. példaértékű az egész közösség és az egymás támogatása, és mindenkit, akinek ritka betegsége van, arra szeretnék buzdítani, hogy keresse fel a RIROS-t, aki esetleg el tudja irányítani egy beteg szervezethez, és minél több beteg kerül látótérbe, annál inkább elérhetővé válik az, hogy listába legyenek szedve a betegek, hogy betegcsoportok, azok az orvosok látókörébe kerüljenek. Tehát igazából mindenkit arra szeretnék biztatni, akinek akár csak ismerőse is van, aki ritka beteg, hogy keresse fel a RIROS-t, mert egy segítő és támogató közösséget fog találni.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és hát sok sikert kívánunk az életben, önnek is, és
köszönöm szépen, és viszont kívánom, hogy
köszönöm szépen.